Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. Dicsérjük tovább a mi Istenünket, foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 266. dicséretünknek mind a 4 versét. Egek nagy királya, magasztalunk téged. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az megírva található a Zsoltárok könyvének a 99. részében. Bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt Zsoltárban. Az ige szakasz terülve hallgassa a gyülekezet.
Uralkodik az Úr, retkessenek a népek, a kerubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
Adjunk helyet Istennek az igéért, és kérjük, hogy az ő szent lelke által tegye élővé és hatóvá bennünk az ő igéjét, hogy gyümölcsöt teremjen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennek és földnek teremtő Ura, áldunk és magasztalunk téged, aki megalkottad ezt a világot. Áldunk és magasztalunk téged, aki életet ajándékoztál nekünk, a mi szeretteinknek. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt élhetünk, és ma itt lehetünk a te szent templomodban. Köszönjük neked a sok-sok ajándékot, amit naponként tőled kapunk, és amire sokszor olyan vakas szemünk, hogy észrevegyünk, és olyan néma a szánk, hogy megköszönjük. De most olyan jó, hogy itt megállhatunk előtted, olyan jó, hogy kiönthetjük előtted a mi szívünket, és elmondhatjuk, hogy a te közeledben jó nekünk lennünk, és hirdetjük a te csodatetteidet azzal, hogy itt vagyunk, azzal, hogy énekelünk, azzal, hogy imádkozunk, azzal, hogy a te szent szavadra figyelünk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy a te néped életében, ebben a világ ennek a világnak a történelmében annyiszor megszólítottál embereket, akik válaszképpen a te szeretetedet élték, akik válaszképpen tudták továbbítani mindazt, amit rájuk bíztál. És köszönjük, hogy folytonossága lehet annak, hogy téged kövessünk, hogy jártak előttünk a hitnek példaképei, és hogy rád bízhatjuk a következő nemzedékeket is, hogy ők is téged követnek majd, mindenható Istenünk. Kérünk azért, hogy ezen a mai Isten tiszteleten hadd erősödjünk meg abban, hogy hozzád tartozunk, hadd erősödjünk meg abban, hogy mi a mi küldetésünk ebben a világban. Hadd töltsön be minket a te szereteted, a te szent lelked által, szent fiad érdeméért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához. Jó, fogjátok meg bátran egymás kezét, addig, ameddig nem biztos, hogy körbeérünk ma, de azért bátran gyertek. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Ó, nagyon jó, de azért még megvárjuk Sacit is, gyere bátran, gyere! Fogd meg Dominak a kezét, bátran! Jó, és akkor, ó, hát még érkeznek, gyere! Gyertek, fiúk! És akkor még egyszer köszönünk, mert ez nem annyira ment most hangosan és egyszerre, úgyhogy szépen együtt gyertek, jó? Gyertek, fiú! Fogjátok meg becsenni, mert jaj, tele van a kezünk, úgy nehéz, de aranyos vagy. Jó, úgyis jó. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hát szeretnék egy olyan kérdést feltenni, amit lehet, hogy valaki már úgy mondja, hogy hát ez ilyen könnyű kérdésekre nem is válaszol, de azért bátorítalak, hogy válaszoljatok. Ki tudja, hogy mi van a templomunk tornyán? Mi látható a templomunk tornyán? Lehet kórusba is kiáltani.
Csillag.
Csillag. Ó, egy bátor fiatalember, Barnos. Mondta, hogy csillag. Mindenki látta már a csillagot a templomunk tetején?
Ezerszer
is, hát ez az pontosan. És tudja valaki, hogy mit jelent a miért pont csillag van a templom tetején?
Ez a reformátusoknak a jele.
Nagyon jó. Azt mondja a Gellért, hogy ez a reformátusok jele. A reformátusoknak nagyon fontos szent jelképe és szimbóluma, hogy minden templomunk tornyán csillag van. Sőt, képzétek el, amikor én akkor egy gyerek voltam, mint ti, és jártam gyermekisten tiszteletre a templomba, akkor kaptunk egy kitűzőt is, ami egy csillagot jelölt, és azt raktuk télen a kabátunkra, és úgy mentünk templomba, hogy mindenki lássa, hogy mi a református templomba igyekvő református keresztjének vagyunk. A csillag a Bibliában hol fordul elő, tudja valaki? Melyik történetben van a csillag? Nem? Mondjad? Nagyon jó. Jézus születésekor a csillag vezette a bölcseket Jézushoz, akik messze napkeletről jöttek, és a csillag mutatta az utat. A református templomon levő csillag mutatja nekünk az utat, hogy jöjjünk ide Isten tiszteletre, hogyan ma is eljöttetek a szüleitekkel. És a csillag mutatja nekünk a templom tornyán azt is, hogy Jézushoz menjünk, Jézusra figyeljünk, őt imádjuk. Ezt azért mondtam el, mert képzeljétek el, hogy a nyáron voltam egy fesztiválon, aminek az a neve, hogy Csillagpont. Szerintetek milyen emberek voltak ezen a fesztiválon, aminek az a neve, hogy Csillagpont, egy nyári, egyhetes nyári program? Milyen emberek mennek egy Csillagpont fesztiválra? Esetleg a villanyszerelők, vagy akik fényreklámokkal foglalkoznak, vagy kik mennek szerintetek? Ez nehéz kérdés. Hát képzétek el, csupa reformátusok voltak főleg. Ez egy református ifjúsági fesztivál, úgyhogy reméljük, hogy majd egyszer ti is elmentek. Két évente rendezik meg, és idén Mezőtúron volt ez a fesztivál, és több ezer, ha jól, hát most nem akarok, hát olyan 3-4 ezer fiatal, meg minden, voltak gyerekek is, felnőttek, és több mint 3 ezer ember vett részt ezen a fesztiválon. És nagyon nagy élmény volt, hogy református templomba járó, meg református iskolában tanuló, nagyon sok fiatal részt vett ezen az alkalmon, és együtt hallgattuk Isten igéjét, együtt imádkoztunk, énekeltünk, és hát számomra a legkülönlegesebb élmény az volt, amikor a záró istentiszteleten, képzétek el, olyan sokan voltunk, hogy az nem egy templomban volt, hanem egy focipályán. A záró istentiszteleten volt úrvacsoravétel, ma kint vannak, ez majd kiderül, hogy miért vannak itt ezek a szép úrvacsorai edények az úrasztalán, ma nem lesz úrvacsora nálunk, de akkor volt úrvacsora, képzeljétek el, és ilyen hosszú sorokba mentek az emberek úrvacsorázni, és mi is beálltunk a sorba. Igaz, hogy nagyon tűzött a nap, de ez egy különleges élmény, hogy nagyon sokan vagyunk reformátusok, nem csak a budafoki reformátusok, nem csak akik ide járnak, hanem nem csak a budapestiek, hanem mindenhol, ahol magyarok református istentiszteletet élnek meg, mindenhol részt vesznek istentiszteleten, ma is nagyon sok templomban vannak emberek. És arra szeretnélek titeket buzdítani, ne felejtsétek el, hogy mit jelent a csillag a templom tornyán, hogy hosszú sorokban menjenek az emberek az Úr Jézushoz, hogy higgyenek benne, ahogyan ti nagyon ügyesen kijöttetek ma még a legkisebbek is ide az Úr asztalához, hiszen a legfontosabb, hogy mindannyian együtt imádjuk az Úr Jézust. Áldás békesség!
Áldás békesség!
És most bátran mehetek Zsuzsa nénivel, aki együtt tart gyermekistentiszteletet kicsiknek, nagyoknak, nyugodtan menjetek vele, jó? Az Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünknek az első és a második versét. Istennek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszból olvasom, Márk evangéliuma 14. részéből az első 9 verset. 2 nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el és öljék meg őt csellel. Mert ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Amikor Betániában, a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig beletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem mindig leszek veletek. Megtette, ami tőle telt. Előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon szeretem a nagypénteki énekeinket, mert ahogyan versről versre végig énekeljük őket, vagy akár otthon csendességünkben imádságként elolvassuk ezeket az énekeket, akkor tényleg az egész evangéliumnak, az egész szentírásnak a szíve ott dobog benne, ahogyan újra és újra láthatjuk, megérthetjük, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, amikor vállalta a szenvedést, vállalta a keresztet. Az egyik ilyen énekünket választottam, majd ráfelelő énekként az ige hirdetésre válaszul, és abból szeretnék most olvasni egy versszakot, a 340. dicséretünk 7. versét. Ó, nagy királyom, mindenkor királya, hűségedet hogy hirdethesse hála? Nincs ember szív, melyben tanács fakadhat, néked mit adhat? Amikor igét olvasunk, amikor Isten tiszteleten vagyunk, amikor imádkozunk, a legtöbbször az a kérdésünk, hogy mit kérjek, miért könyörögjek, mit hozzak az Isten elé, mi az, amit kaphatok tőle, mi az, amit az Isten nekem adott, nekem adhat még, mi az, amire szükségem van. És olyan kevés az az alkalom, amikor azon gondolkodunk el, hogy én mit adhatok az Istennek. Én mit adhatok válaszképpen erre a nagy-nagy szeretetre, ahogyan felén fordul, ahogyan gondot visel rólam, ahogyan odaadta a legdrágábbat, az ő szent fiát értem, ahogyan megajándékoz már itt, ezen a földön, a mennyország csodálatos ízeivel és ajándékaival. Vajon én mit adhatok? Volt egy nagyon kedves ének, ami a gyermekének igazából, szintén Jézus szenvedés történetét idézi elénk, és én felnőttként tanultam meg, mert amikor egyetemre jártam, és nagyon megragadó volt számomra ez az ének, és ennek az éneknek így kezdődik különben, hogyha valaki ismeri esetleg, hogy magára vette szennyes ruhámat, és annak is van egy ilyen versszaka, hogy Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elébed. Összetört szívem hozom elébed. Olyan áldott órák, áldott pillanatok az életünkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy valamit mi is adhatunk, hiszen a legfontosabb amúgy a mindennapi életben, hogy mit adok a környezetemben levő embereknek, mit adok enni a családomnak, mit adok gondoskodásképpen, hogyan adok figyelmet, hogyan adok szeretetet, hogyan adom a tehetségemet, az erőmet a munkában, a gyülekezet szolgálatában. Ezek nagyon-nagyon fontos, legfontosabb kérdései az életünknek, hogy mit adhatok én a többi embernek az én létemmel, az én életemmel. És a mai Isten tiszteletem az a legfontosabb kérdés igénk alapján azon gondolkodjunk el, hogy mit adhatunk annak, aki igazából mindent odaad nekünk, amire szükségünk van. Mi az, amit én adhatok? Hogyha ilyen kérdésekkel, ilyen gondolatokkal közelítünk ehhez az ige szakaszhoz, akkor ez bizonyára jobban segít a megértésben. Amikor készülés közben elolvastam ezt az ige szakaszt, akkor így azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy még erről nem is prédikáltam soha, sőt aztán valószínűleg így is történt, hogy ez valahogy eddig kimaradt az igei szolgálataim közül, de most nagyon megragadott és megérintett ez a bibliai történet, amikor Jézustól Betániában megkenik egy különleges illatos olajjal. Nagyon megszólító ez a történet. A bibliaolvasó kalauzban, hogyha valaki elolvasta már a magyarázatot, az is nagyon megragadó, ahogyan írják, hogy ugye már a nagy héten járunk a Márk evangélium olvasásának közben, és hát bizony a nagyheti eseményekben egyre több sötétség és árnyék van, ahogyan elhatározzák Jézus megölését, ahogyan egyre közelítünk Jézus szenvedéséhez és halálához, és ez a történet itt a nagyheti események között, mint egy ilyen fénysugár, vagy egy ilyen csodálatos megnyilvánulása a szeretetnek. Ugye ezt tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus szíve tele van, tele volt szeretettel, mikor itt a földön élt is, és tele van most is szeretettel. És a tanítványok is nagy szeretettel fordultak mindig Jézus felé, meg sok-sok ember, aki ott volt, és látni és hallani akarta őt. És ebben a történetben tényleg a szeretet sugár ragyogott a sok árnyék és a sok sötétség közepette, amikor egy asszony fog egy nagyon különleges, illatos, nárdus kenetet, eltöri a szelencét, a kenettartót, és Jézus fejére tölti ezt a kenetet, és betölti az illat, a kenet illata az egész házat. Milyen meghökkentő, és milyen érthetetlen talán ez a mozzanat a számukra, és mégis mennyire tele van szeretettel, imádattal, hódulattal ennek az asszonynak a tette. Nagyon sok kérdésünk lehet ezzel az ige szakasszal kapcsolatosan. Az első kérdés az, hogy lehet, hogy Jézus nem a tanítványokkal értett egyet, hiszen mi is azt mondhatnánk, amit a tanítványok, hogy hát miért nem adták a szegényeknek. Ehhez nagyon fontos tudni azt, hogy ez a különleges nárdus olaj, Ázsiából származó olaj volt, a Himalájában termő, ilyen 3500-5500 magasban termő növény gyökereiből és alsó kérgéből nyerték ezt az illatos olajat, és hát illatszer volt, de gyógyító erőt is tulajdonítottak neki, tehát gyógyításra is használták, a halottak megkenésénél is használták, illat áldozatként is. Palesztinában ugye egyáltalán nem fordult elő, és hát mivel messze földről hozták, ezért nagyon drága is volt ez az olaj, és ahogyan itt az evangéliumokból kiderül, 300 dénár értékű olajról van szó, ami igazából azt jelentette, hogy egy dénár volt a napi munkabére egy napszámosnak, és hogyha leszámítjuk a szombatokat, akkor is ez ugye egy évnyi munkabér volt igazából ez a 300 dénár, úgyhogy ez azért nagyon nagy összeg volt akkor, ezt számíthatjuk esetleg mindenki a saját jövedelméhez képest egy egyéves jövedelemre, hogy egy ilyen ajándékot adott Jézusnak ez az asszony, és hát teljesen természetes a tanítványok. Igazából Jézus mellett lévő emberek, akik Jézustól tanultak, azt mondják, hogy hát 300 dénár, ezt eladtuk volna, mennyi embernek, mennyi szegénynek tudtunk volna segíteni. És hát mi is azt mondjuk, hogy hát teljesen észszerű, teljesen jogos a tanítványoknak a felvetése, hogy ez teljesen pazarlásnak számít ez a magatartás, amit itt az asszony ezzel a tettével bemutatott, hiszen más helye is lett volna ennek a pénznek, és Jézus mégsem a tanítványokkal ért egyet. Ez is egy ilyen nagy kérdés, hogy ez hogyan lehetséges? Hát hogyan lehetséges az, hogy nem a szegényeket helyezi előtérbe, és saját magának fogad el valamit. Egy kicsit azért is furcsa ez a történet, mert olyan nehezen illik be a Jézusról alkotott képünkbe, hogy ugye ő mindig másokra figyelt, minden idejét, minden szeretetét másoknak adta, és akkor most itt van egy mozzanat, amikor úgy tűnik, hogy magára gondol, vagy hogy is van ez. A másik, ami nagyon izgalmas ebben a kérdésben, még ilyen vagy hát kérdés ennek a történetnek, hogy azt mondja, hogy ennek az asszonynak a nevét, vagy az asszonynak a cselekedetét igazából, mert a nevét nem tudjuk, mert az evangéliumokban van olyan evangélium, ahol megnevezik, vagy igyekeznek megnevezni ezt az asszonyt, de itt Márk ugye egyáltalán nem nevezi meg az asszonyt. Ugye ennek az asszonynak a tettét is, amíg csak az evangéliumot hirdetik a világon, mindig hirdetni fogják. És ez megint ugye, főleg a mi református gondolkodásunkban úgy nem annyira illik bele, hogy hát azért valakit így kiemelni a Bibliából, az evangéliumok történetéből, ráadásul még egy asszony, de hogy majd mindig hirdetik a nevét. Ez olyan szokatlan, vajon hogyan lehetséges, hogy Jézus így válaszol az asszonynak a szeretet megnyilvánulására, vagy az ő imádatának a kifejezésére. tudjuk, hogy mindez az esemény már a Páska hetében történik. A Páska hetében különösen fontos volt minden hívő zsidó embernek, hogy miközben ünnepel, és felmegy a jeruzsálemi templomba is, adakozzon, hogy a jó tétteményeket megmutassa, az Isten iránti háláját úgy is, hogy adományokat ad a szegényeknek, és hát úgy tűnik, hogy a Páska hetében nagyon is időszerű lett volna, hogy ezt a 300 dénát ezt a szegényeknek a javára fordítják. Jézus igazából megvédi ezt az asszonyt, és azzal, ahogy megvédi, azt fejezi ki, hogy ezen a Páskán, ezen a nagy héten, ezen a héten, ami számunkra ugye az első legfontosabb nagy hét volt, Jézus halálával és az ő szenvedéseivel együtt, ezen a héten igazából ennek az asszonynak a tette, ennek az asszonynak az ajándéka volt ehhez a Páska ünnephez méltó. Azért, mert ez az asszony megértett valamit, lehet, hogy nem is tudatosan, Isten szent lelke által indítva, vagy ő csak tényleg a szeretetét mutatta meg, de mégis valami olyan fontos dolgot megértett, amit a tanítványok is csak a feltámadás után értettek meg, hogy miről is szól ez a hét, Jézus áldozatáról, Jézus szenvedéséről, ahogyan ezt olvastuk a beköszöntő igében. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta érettünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Igazából ez az egész tett, ahogyan az asszony odafordul Jézushoz, egy jelképes, egy különleges prófétai tett volt arról, ahogyan Jézus feláldozza magát, Istennek kedves illatként érettünk. És ahogyan ez az illat betöltötte ott akkor ezt a szobát, ez már azt vetítette előre, ahogyan a szenvedő és feltámadó Jézus Krisztus valóban csodálatos ajándékot, áldozatot adott érettünk. Olvastam készülés közben egy olyan gondolatot is, ezt nem tudom, esetleg aki szeretne még utána olvashat, hogy olyan különleges illata volt ennek a nárdus illatnak, hogy ez még akár több napig, vagy hónapokig is érezhető volt. És gondoljunk bele, hogy ez néhány nappal Jézus halála előtt volt, akár még a kereszten is érezhető volt ennek a jelképes, különleges cselekedetnek az illata, ami igazából Jézus szenvedésére, halálára készítette fel őt. Miért olyan különleges ez a cselekedet? Azért, mert ez az asszony akár tudatosan, akár hogyha nem is teljesen volt tudatában annak, amit tett, akkor is az üdvtörténet egyik nagyon fontos állomásaként egy megerősítést adott Jézus számára a ráváró szenvedések előtt. És hát tudjuk azt, hogy Jézus valóban érettünk tett mindent, és nem magára gondolt, és most sem azért fogadja el ezt az áldozatot, hogy ő magára gondoljon csak, hanem hogy felhívja a figyelmet arra a különleges történelmi pillanatra, amit átélhettek ebben a mozzanatban, hiszen most megtört a szelence, és kifolyt belőle a különleges illatos kenet, és néhány nap múlva megtörik a legdrágább test érettünk azért, hogy áldást hozzon mindannyiunk számára. Jézus a halálra készül, és a halálra készülve ez egy nagyon fontos megerősítés és bátorítás Istentől, az asszony tettén keresztül az ő számára, hogy azon az úton menjen, amiért megszületett erre a földre. És hát az is egy nagyon, emlékszem erről egyszer Nagy Péter tiszteltes úr egy nagyheti Isten tiszteleten prédikált, hogy nagyon fontos az a mozzanat, hogy ez az asszony a temetésre megkente Jézust, és hogy tényleg később, ugye, nem az igazi, alapos a temetési szertartás elvégzésére már nem lesz mód, mert amikor vasárnap hajnalban mennek az asszonyok a sírhoz az elkészített illatos kenetekkel, akkor a sír már üres, és Jézus feltámadt a halálból. És igazából ezzel a mozzanattal lesz teljes a temetés, az áldozat, mindaz, ami életünk megtörtént, ahogyan ez az asszony már néhány nappal előre megkeni Jézusnak a testét. Isten akaratával egybezendülő tettet láthattunk ettől az asszonytól, és ennek van maradandó hatása és tanítása. És igazából azért maradhat meg ez az üzenet évszázadokon keresztül, azért hangozhat róla igehirdetés, Isten tisztelet, mert az üzenetem, hogyan ő szeretetből oda ajándékozza, felkeni Jézust így a temetésre, ez a legfontosabb dologról, az áldozatról, a feltámadásról beszél a számunkra. Nagyon csodálatos az is, ahogyan tényleg egy, ezt több magyarázó is kiemeli, ahogyan tényleg itt egy ilyen megnyilvánulásról van szó, ahogyan egy hívő asszony, egy hűséges asszony az ő szeretetét mutatja Jézusnak, az ő háláját, az ő hódolatát, és hogy akkor, amikor a legnehezebb hét volt Jézus számára, hogy ott, ezt most visszatásképpen mondom, az, hogy társaim számára is, remélem a férfi testvérek nem botránkoznak meg, de hát azért a nagyheti eseményekben ott nagyon csodálatos feladatokat kaptak az asszonyok, a hívő, a Jézushoz hűséges asszonyok, ahogyan elkísérték őt a kereszthez, ahogyan oda mentek a sírhoz, ahogyan ők hallhatták az első hírt Jézus feltámadásáról. Ennek a névtelen asszonynak a tettét a kereszt evangéliumával együtt az idők végéig hirdetik. Nem értelmetlen pazarlás, mert akkor ott nagyon fontos helye, ideje, alkalma volt ennek, hiszen ez egy fontos időnek a felismerése, egy profécia volt igazából ennek az asszonynak a tette. Adjuk meg Istennek azt, amit adhatunk, és tekintsük magunkénak mindig a szegények sorsát is, hiszen tudjuk, hogy Jézus mennyit segített, és ezt a szívünkre helyezte, de nem lehet kifogás soha az Isten előtti hódolatunk, szeretetünk kifejeződésének a módja alól az, hogy mondjuk, hogy most erre kell a pénz, most ezt kell tenni, most ide kell figyelni, hanem nagyon fontos, hogy az egész szívünket adjuk Jézusnak. Néha úgy érezzük, hogy könnyebb talán bizonyos dolgokat odaadni, de a legnehezebb az, hogy önmagamat, az egész szívemet odaadjam. Tehát sokszor könnyebb még az időmből is adni, vagy a pénzemből, de az egész szívemből nagyon nehéz az egész életemet úgy, hogy az én életem Isten akaratára figyelő, Isten akaratának engedelmeskedő élet legyen. Jézus még ott van a tanítványok között, a követői között, még tart az az ünnep, az a különleges üdv időszak, ami aztán hamarosan véget ér, viszont lelke által most is itt van, és akkor fakadhat áldás, kifejezhetjük a hódolatunkat, megélhetjük a közösségünket, hogy valóban az ő lelke által itt van közöttünk most is. És igazából az a kérdés, hogy felismerjük-e az életünkben, hogy mikor van az alkalma annak, hogy tényleg józan észre megfontoltam, mindig mindent pontosan megtervezzünk, meg beosszunk az életünkben, és mikor van alkalma annak, hogy tudjunk csendben lenni, hogy tudjunk ott lenni a igével a kezünkben, vagy a templomban, és Istenre figyelni, és Isten előtt hódolni, Isten előtt a hódolatunkat, imádatunkat kifejezni, vagy énekelni, vagy meghallgatni egy szép zenét, és közben Istenre figyelni. Nagyon fontos keresztény emberekként, hogy ott legyen a ritmusa az életünkben annak, hogy akár a hétköznapokban is tudjuk megélni azt, hogy mi észrevegyük a másikat, akinek adhatunk, de ugyanakkor tudjunk a vasárnapunkon, vagy akár ugye református gondolatként minden napunk vasárnap lehet, de hogy meglegyen a helye az életünkben a csendnek, az imádatnak, az Istenre figyelésnek, és vegyük észre azt, hogy az időkben most minek a jele van, hogy mi a mi feladatunk, és ne értetlenül álljunk, hogy pont mi, akiknek legjobban kéne tudni, nem értjük az idők jeleit, hanem mi vegyük észre, hogy most minek az ideje van, most annak az ideje van, hogy megálljak, vagy annak az ideje van, hogy menjek, és tegyem a dolgokat. Ezzel kapcsolatban ezért szeretném még elmondani, ami nagyon fontos, hogy János evangéliumában ezt a történetet Máriáék otthonában olvashatjuk, el lehet olvasni a párhuzamos igehelyet, és ugye éppen az a történet ismerős lett számunkra, ahogyan Márta, Lázárnak a testvére ott van Jézus közelében, és terít, és szorgoskodik, és ételt ad, és mindent megtesz, és ott van Mária, aki pedig ül és hallgatja Jézus szavát. Nekünk az a fontos, a személyiségünk az különböző lehet, hogy jobban valaki elmélkedőbb típus, lehet, hogy valaki meg állandóan a tettekben gondolkodik, és tettre kész, és menne, és csinálna, de nagyon fontos, hogy az életünknek legyen helye, az életünkben legyen helye annak is, hogy a szegényeknek adjam, amit tudok, és legyen helye annak, hogy az Isten előtt csendben legyek, és az Istenre figyeljek, és az Isten előtt hódoljak. A történelemben nagyon sok példát lehetne hozni, úgyhogy ezt akár ilyen házi feladatképpen is adnám a testvéreknek a következő hétre, hogy tudunk-e a történelemből, egyház történelemből olyan példákat hozni, amikor valakinek az életére azt mondták, hogy amit ő tesz most, az egy pazarlás, elpazarolja a tehetségét akár, vagy elpazarol anyagi dolgokat, és közben pedig mégis óriási áldás volt, mert Isten éppen azt bízta rá, hogy megértsük egy kicsit, hogy miről van szó. Én most Albert Schweitzer példájára gondoltam, hogy ugye nagyon tehetséges orvos volt, orgonaművész volt, lelkész, és amikor ő meghallotta a hívást, hogy menjen Afrikába, akkor mindenki azt mondta, hogy hát elpazarolja a tehetségét, milyen nagy karrier várna rá itt Európában, és akkor ő elmegy és eltemeti magát az őserdőbe, és milyen áldott sok-sok ember életére, milyen áldott hatással volt ez az ember, hogy tudta, hogy őt az Isten hova szólítja. Milyen fontos az, hogy mi is tudjuk, hogy ha valaki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, ha valaki elveszti az életét, én érettem és az evangéliumért megmenti azt, és mennyi példa van a számunkra, hogy emberek akár a családunkban, akár a református egyházunkban, akár a kereszténység történetében is, hogy emberek felismerték, hogy most én a szeretetemet hogyan fejezhetem ki Istennek, hogyan adhatok hálát mindazért, amit ő adott nekem, és ennek következményeképpen, ami néha bolondságnak tűnt mások számára, nagyon nagy áldás volt. Gondoljunk csak arra, hogy mit gondolhattak volna annak idején hogy esetleg arra hallgatnak a mi templomépítő őseink, hogy egy ilyen korszakban, egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben nem templomot kéne építeni, amikor nincsen semmi, és nem épült volna fel a templom. Milyen jó, hogy ott volt, hogy nem erre hallgattak, az anyagiakat másra szálljuk, hanem ide szálltak, és mennyi áldást kaptunk már mi is itt. Vagy akár csak, amikor évekkel ezelőtt ugye felújította egyházközségünk itt a jelenlevő testvérekkel együtt a templomunkat, és mennyit adakoztak a testvérek, amikor úgy tűnt, hogy már hát kezdődik a válság, és senkinek nem lesz semmije, és hogy milyen csodálatosan megáldotta Isten ezt az odaszállást, ami talán emberileg nem tűnt észszerűnek, de Isten előtt kedves volt. Betánia, ahol Jézust megkenték, a temetésre felkészítve ezzel az illatos olajjal, azt jelenti a szegénység háza. Betánia neve ezt jelenti, a szegénység háza. Nyomorúságos kis falu volt Betánia, írta ezt valaki, de a szeretet lakott Betániában. Milyen nagy üzenete lehet a számunkra, hogy lehet, hogy kevés dolog van, amivel rendelkezünk, de hogyha a szeretet van a szívünkben, Krisztus szeretete, akkor az áldás házává válhatunk. És az a csodálatos üzenet, hogy Isten azt mondja, hogy Krisztus jó illata ti vagytok, Krisztus jó illata lehettek ebben a világban, hogyha Isten akaratára figyeltek. Befejezésül szeretnék olvasni Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből néhány verset a második részből. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor riadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozottak között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által. Ezt a csodálatos hivatást bízta ránk Isten, hogy róla szóljunk, az ő igéjét szóljuk, és az ő jó illata legyünk itt Budafokon, akár holnaptól Berekföldön, a gyülekezeti héten, vagy mindenütt, ahova Isten útja vezet bennünket. Amen. Az ige hirdetésre válaszul énekeljük a 340. dicséretünk 7. és 8. versét. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, olyan nehéz sokszor szavakkal kifejezni mindazt, amit gondolunk, amit érzünk, és tudjuk azt, hogy mikor még nyelvünkön sincs a szó, te már egészen érted azt, Atyánk, és minden gondolatunkat ismered, minden érzésünket, sőt, még önmagunknál is jobban ismersz minket. Olyan jó, hogy érted, mégis tudod, megérzed, hogy annyi bűnünk, annyi mulasztásunk, annyi nyomorúságunk ellenére is a legfontosabb, hogy szeretünk téged, hogy szerettünk téged, mindenható Istenünk, és hálásak vagyunk, hogy te szeretsz minket, és a tiéd lehetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy ezt meg is tudjuk vallani előtted, ki tudjuk mondani előtted, és köszönjük neked, hogy annyi lehetőséget adsz a mindennapi életben arra, hogy megmutassuk a mi szeretetünket feléd, amikor észrevesszük bajban levő, nyomorúságban levő embertársainkat, amikor a te irgalmadat, a te szeretetedet, a te békességedet tudjuk továbbadni a szavainkkal, a kézfogásunkkal, akár csak egy simogatással, vagy hogy valakit meghallgatunk, vagy felhívunk telefonon. Köszönjük neked ezeket a lehetőségeket, és köszönjük neked, hogy te valóban annyi mindent adtál nekünk, és köszönjük mindazokat az apróságokat, amiket mi adhatunk neked. Áldunk téged ezért, és köszönjük, hogy a te munkatársaid lehetünk ebben a világban. Köszönjük azt is, amikor eszközeidként használsz, hogy talán még nem is értjük a te akaratodat, és mégis munkába veszel bennünket, és áldássá teszel, és köszönjük azokat az alkalmakat, amikor tudjuk, hogy a te országod építésének a munkatársaiként végezhetjük mindazt, amit ránk bíztál. Köszönjük mindezeket, és különösen kérjük most a te kegyelmedet és irgalmadat mindazoknak a testvéreinknek az életére, akik súlyos betegséggel küzdenek, akár otthon, a betegágyon, akár a kórházban. Kérünk, hogy te add a te békességedet az ő szívükbe, a reménységet, és az örök élet reménységét is. Könyörgünk azokért, akikre nehéz hét vár, akár valamilyen súlyos munkahelyi probléma, vagy családi probléma, vagy akár kórházi dolog, kérünk, hogy ebben is te légy segítségül, könyörgünk, hogy te áld meg a gyülekezetünk következő hetét, a gyülekezeti tábort ott Berekföldön, a te őriző oltalmadat hadd tapasztaljuk útközben és ott egész héten, és kérünk, hogy valóban mindenki, aki ott lesz, hadd tapasztalja meg azt, hogy jó ott lenni, jó veled, és egymással közösségben lenni. Oda is áraszt ki a te kegyelmedet, és kérünk mindenható Istenünk azért, hogy te légy azokkal, akik betegeket ápolnak, te légy azokkal, akik szenvedő emberek mellett vannak nap, mint nap, és helytállnak, te erősítsd, bátorítsd őket, adj kitartást, reménységet, és könyörgünk azért, hogy te vigasztald a szomorúakat, a gyászolókat, a csüggedőket, és erősítsd a mi hitünket és reménységünket Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ugye már a hirdetésekből többen tudják, hogy holnap indulunk a gyülekezeti táborba Berekfürdőre. Kérjük a gyülekezetnek az itthon maradó tagjait is, hogy hordozzák imádságban ezt a hetet, hiszen minden gyülekezeti táborunknak, akár gyermektábornak, fiatalok táborának az áldása mindig a gyülekezetre hat vissza, úgyhogy ebben a reménységben kérjük a hordozó imádságot. Emiatt a Berekfürdői hét miatt most a nyáron a kedesti bibliaóra is szünetel, vagyis hát más helyre áttesszük, és a szerdai nyugdíjas bibliaóra is most elmaradt. Tehát ez az a hét a nyáron, amikor nyári szünet van, és minden bibliaóra szünetel, mert hogy ott intenzíven tartjuk majd az alkalmakat. A mai Isten tiszteleten Puskás Rita testvérünk olvasta közöttünk Isten igéjét, Isten áldása legyen az ő életén.
Kedves testvérek, ahogy Viola mondta, a gyerektanításban itt úrvacsorai kelyhek, illetve tálca keresztelő edény látható az Úr asztalán. Ennek az a különlegessége, hogy a Csaba utcai prédikáló állomástól kaptuk, amely mint istentiszteleti helyként megszűnt, és így a nagy tiszteletű ajtója Artúr, aki itt van feleségével együtt gyülekezetünkben. Ők, hát mondhatom talán, hogy Artúr felhívott telefonon, hogy sajnos megszűnik a prédikáló állomásuk, és van lehetőség arra, hogy ezeket odaajándékozzák, és így, mint gyülekezetünknek, mind majd reméljük, hogy lesz alkalom arra, hogy iskolánkban is úrvacsorai közösség legyen, így ott is ezeket használjuk. Így úgy gondoltuk gondok úrra, hogy a legjobb, ha úgy mutatjuk be a gyülekezetnek, hogy ahova szálljuk az Úrnak, az asztalára tesszük le. Köszönjük szépen ezeket a szép adományokat, és ezek a sákramentális, a szentségi tárgyak, de ehhez még terítők és rengeteg más tárgy is tartozik. Köszönjük szépen ezt az adományt.
Én is szeretném megköszönni a tisztelt úrnak és feleségének is, olyan szépen be is csomagoltak mindent, hogy jó állapotba értek el ezek ide, és hát a Isten is szeret végén nyugodtan ki lehet jönni, a testvérek megnézhetik, hogy miről is van szó. És hát különösen arra is gondolhatunk, hogy bizonyára nem véletlenül személyesen valahogyan kötődöm mind a két irányba, mert édesapám 1983-ban ott kapott szolgálati lehetőséget, mint egy ilyen föld alatti lelkész, egy föld alatti, féli föld alatti prédikáló állomáson, és eltöltöttünk ott néhány évet, illetve az erdélyi menekült misszió a 80-as évek végén az is onnan indult el, illetve onnan indult el a kábítószeres fiatalok közötti szolgálat is, tehát a kalódikusság misszió is onnan indult el valamikor. Hát most egy ilyen fura kanyarral tulajdonképpen odaért vissza, vagy legalábbis ott is lesz egy ilyen szolgálati hely a válaszút misszió keretében. És ugye másik dolog, hogy tulajdonképpen egy prédikáló állomás meg elindul ezzel úgy formálisabban is Budatétényben, hiszen az iskola az azon túl, hogy iskola, az a célunk, hogy azon a környéken azért úgy szerveződjön össze valami közösség is, hogyha már van ott egy ilyen ütőképes lelkész, sőt még van ott egy beosztott lelkész is, aki esetleg be tud segíteni neki. Tehát Így szépen valahogy körbeérnek a történetek, hogy valahol bizonyos dolgok véget érnek, talán azért is, mert a közlekedés mondjuk most már könnyebb a Szél-Kálmán tér és Pasarét, illetve Budahegyvidék között, viszont Budahegyvidék az meg, vagy Budatétény az meg egy kicsit kilóg, kicsit nehezebb eljönni, és azoknak, akik oda kötődnek, talán egy nagy alkalmat jelenthet ez, hogy nem újonnan kell ott dolgokat megcsinálni, hanem örököltek valahonnan, tehát egy szolgálat az folytatódik. A szolgálat az olyan értelemben is folytatódik, hogy egyrészt a kijáratnál most is ott van a persely, hogy még a árvíz károk enyhítése érdekében az adománygyűjtés folytatódik a református szeretett szolgálatnál, és ugye itt is zajlik az adok-kapok, hogy közben mi a szeretett szolgálat közreműködésével az iskola számára egy jelentős mennyiségű iskolabútorhoz, illetve irodabútorhoz jutunk, aminek a lepakolása az holnap reggel 8 órakor lesz az iskolánál. Tehát kérem Irod Béla testvérünket, Vesbitel testvérünket, álljon föl, hogy nála lehet jelentkezni, ugyan szervezi a csapatot, meg fogják oldani, ha kevesen vannak, de azért aki oda tudja szánni az idejét így szabadság idején, az nagyon jó lenne, mert ugye jó sokan meg elmegyünk reggel, tehát nem tudunk ott segíteni. Tehát aki itthon marad, az lehetőleg próbáljon oda besegíteni. A gyülekezeti tábor hétfőn kezdődik Berekfürdőn, 1 órakor van ebéd, úgyhogy kérjük, hogy addigra mindenki érjen oda. Körülbelül 100-an megyünk, ebből 26-an, ha jól tudom, autóbusszal. Az autóbusz 8 órakor indul, tehát ki állítsa be magát, hogy amilyen tempóba is pontossággal tud érkezni. Aki 1 órát szokott késni, az jöjjön 7-re. Aki pontosan tud érkezni, jöjjön 8-ra. Az iskolai tanévnyitó szeptember 1-én 17 órakor lesz az iskolában, nem a templomban, tehát tessék jönni az iskolába. Szeptember 7-én, 8-án pedig a szőlőskert programra kerül sor, tehát ott is a büfébe, pakolásba, kreatív programba számítunk a régi és új gyülekezeti tagoknak a segítségére. A régiek biztos tudják, hogy hova szállnak be szívesen, az újak pedig akkor jelezzék, és tudunk mondani mindenféle érdekes feladatokat. Szeptember 8-án pedig a Szőlőskert sátorban is lesz istentisztelet, illetve a templomba is. És miután a gyülekezeti tagok közül elég sokan átvonulnak a sátorba ilyenkor, így akkor felszabadul itt egy kis hely, és ezt föl fogják tölteni az iskolások, ekkor kerül sor iskolánk elsős tanulóinak befogadó istentiszteletére. És továbbá is kérjük így nyáron is a havi rendszeres támogatást a gyülekezeti szolgálatra, illetve akik újonnan jelennek meg, azoknak a pénztárosi asztalnál van egy adatlap, és azt is kérjük, hogy töltsék ki. És iratterjesztésben a mindenféle irodalmakat is ajánljuk a testvérek figyelmébe, különös tekintettel a nyári szünetben az ember jobban ráér esetleg egy kicsit olvasgatni, és akkor lehet ezt használni. Köszönöm szépen!
És azért nem minden alkalom marad el a héten. Ma délután 6 órakor ifjúsági óra lesz, erre szeretettel várják a testvéreket. Isten tiszteltünk végén, az áldás vétele előtt énekeljük a 264. dicséretünknek mind az 5 versét. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.